Köszönjük neked, drága mennyi édesatyánk, hogy lehetnek köztünk olyanok, akik a te szabadításodnak az örömét megélhették már az ő életükben. Köszönjük, hogy Krisztus váltságáért a bűnfogságából megszabadított emberek vagyunk. Köszönjük neked, hogy olyan útra hívtál bennünket, amit ennek a te tőled jövő szabadságnak kell szegélyeznie. Ugyanakkor hozzuk eléd az életünk azon területeit, ahol bizony nem vagyunk szabadok. És megvalljuk neked őszinte szívvel, Urunk, hogy bizony vannak az életünknek olyan dolgai, amelyekben rabok vagyunk és nem szabadok. De köszönjük neked, hogy nem fáradsz bele abba, hogy a mi szabadságunkra elhív bennünket, és ezt a szabadságot kimunkáld a lelkünkbe, használva a te szent igéidet, ezt az érthetetlen hatalmat, mi a világ szemében bolondság, használva az imádságokat, az énekeket, használva a másik szeretetét, a másik elfogadását, és használva olyan titkos eszközöket, amelyeket talán nem is értünk, nem is tudunk. Köszönjük, hogy szabadságra elhívott emberek vagyunk. Mindenek előtt a bűn fogságából való szabadságra elhívott gyermekeid vagyunk. De azokból a terhekből is szeretnél minket kiszabadítani, amelyek kötözik az életünket. Sok ilyen van, Urunk, ismered a szívünket, kinek mi az. Sokféle nehéz örökséget hordozunk önmagunkban. Hordozzuk a múltunkat, hordozzuk a családjainkat, mindezt, amit ezek jelentenek. Hordozunk ránk rakódott piszkot, amit a vándorlásunkban szedtünk össze. Hordozunk néha ellenállást, szeretetlenséget, tisztátalanságot. Sok mindennek a megkötözöttjei is vagyunk. Köszönjük, hogy újra és újra azért gyűjtesz bennünket össze, hogy elmond, hogy ezeknek a dolgoknak nem kell így maradniuk. Köszönjük azt az utat, amit veled megtehettünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hűséges voltál mi hozzánk. Köszönjük, hogy megtartottad a mi életünket. Köszönjük, hogy örök, szent szövetséget akarsz velünk kötni. És hogy az életre, az örök életre elhívott és elválasztott emberek vagyunk, és mi nézhetünk így magunkra. És milyen jó lenne, ha így néznénk egymásra. Hozzuk eléd ezt a mai alkalmat is. Arra kérve, Urunk, hogy légy velünk, igéd és lelked által, és beszélgess velünk. Köszönjük, hogy meghallgattad a kérésünket. Amen. Máté evangéliumából egyetlen egy igeverset olvasok. A 25. részből 19. verset. Az Úr pedig mondta néki, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Végül is kaptam papírokat kis kérdésekkel, konkrétan négyet, és talán ketten jeleztek nekem témát szóban. Ő nekik is, és másoknak is azt hadd mondjam biztatásképp, hogy légy szíves, írjátok le, hogyha van gondolat, írjátok le. Arra még biztatnék mindenkit, aki esetleg témát kér, hogy beszélgessünk róla, vagy én beszéljek róla, hogy próbáljátok meg minél pontosabban leírni azt, amit gondoltok. Ha nagyon általános egy témaválasztás, akkor rákényszerülök arra, hogy vagy általánosan beszéljek róla, vagy arra, hogy leszűkítsem egy bizonyos metódus vagy gondolat gondolkodás szerint. Érdekességként, még mielőtt rátérnénk a maira, felolvasom azért ezt a négyet, hogy tudjátok, hogy mikről lesz még szó a későbbiekben. Van egy papírunk, amin csak annyi van, hogy megbocsájtás. Ugye ez is egy elég általános kérés, téma, kérés. Elkezdtem már ezt végig gondolni, hogy hogyan fogom pontomba szedni, és mit gondolok erről elmondani. Nem megyek bele most. Azt kérem tehát, hogy amennyire lehet, egy kicsit tematizáljátok a kérdéseket. Aztán van egy ilyen. Hogy tud az ember igazán letenni, maga mögött hagyni terheket? Idővel minden seb begyógyul, vagy akadnak olyanok is, amelyek végig kísérik az életünket. Mit tett értem Krisztus? Mit tesz minden nap? Beszéljek Krisztus szeretetéről. És amiről a mai témánk lesz, az így szól, honnan tudhatjuk, hogy mire kaptunk elhívást? Mi a feladatunk az életben? Igék, lelki, beszélgetések, stb. Honnan tudhatjuk, hogy mire kaptunk elhívást? Mi a feladatunk az életben? A Szentírás lapjai tele vannak szinte olyan igékkel, amelyek az Istennek egy emberhez szóló elhívásáról tesznek tanúságtételt, bizonyságot mielőttünk. Ti is nyilván elég sokat tudnátok ilyet mondani. Mózestől, Jeremiáson át, az Új Szövetség alakjaiig, Pál apostol, és sok, akiket Isten megszólít és elhívja egy feladatra. Isten mindig olyan embereket hív el magának, akiket kiválasztott. Megérintett embereket, akiket elválaszt magának, és azután beállítja egy konkrét szolgálatba. Hogy Isten mi alapján dönti el, hogy Mózesnek fogják hívni azt az embert, vagy Jeremiásnak, és hogy őt bízza meg egy konkrét feladattal, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Isten szuverén úr, és joga van arra, hogy egy embert kiválasszon, megragadjon, megszólítson, és beállítson egy konkrét feladatnak a végrehajtásába. A téma felvetője talán nem egészen abból az aspektusból keresi a választ, mint ahogyan én rá fogok majd kanyarodni arra, amit úgy gondolom, hogy ő szeretne, hanem az elhívásnak az első számú értelméről. Ez pedig az Istennek az önmagához való hívása, az embernek a bűnből való kihívása. Ugyanis itt kezdődik minden. Az az elhívás, ami úgy gondolom, hogy a kérdező szeretne, különösen, hogy mi az ember feladata az életbe, az majd ennek lesz a folyománya. Az tehát a sorrendünk, hogy Isten mit tesz az emberben, az emberrel, végül az ember által. Akkor jutunk majd ide. Mire kapta a földi életre az elhívást? Nos, ebben a logikában az első, hogy az Isten hívja az embert önmagához, elhívja magának. Egy neves teológus így ír erről a bizonyos hívásról. A vokáció Istennek az a munkája, amellyel ő az ige és a lélek által külsőleg és belsőleg, közvetve és közvetlenül azt végzi el, hogy a természeti emberből lelki ember lesz. Isten elhívásának első számú helye, tényezője, értelme tehát az, hogy a természeti emberből Isten a maga igéje és lelke által lelki embert formáljon, gyúrjon. Az Isten elhívásának ez az első számú lényege, értelme. Ennek a bizonyos elhívásnak is van két része. Van egy általános elhívás, és van egy speciális elhívás. Mi ez az általános elhívás? Én úgy gondolom, hogy Isten minden embert keres, minden embert hív, minden embert szeretne, minden emberről úgy szeretne gondolkozni, és úgy is gondolkozik, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, ám, de az emberek javarésze ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Ha megállítunk az utcán egy embert, és megkérdezzük, hogy mi a véleményed Istenről, papról, egyházról, gyülekezetről, tízből hatan, heten lenyintenek és tovább mennek, jó esetben. Jó esetben. Van Istennek egy általános hívása. Mi ez? Ilyen a történelem. Ilyen a teremtett embernek a lelki ismerete, ami megszólal, mint egy vészcsengő, vagy Kálvin mondja, mint egy vészcsengő megszólal, ha valami olyasmit tesz, ami ő is tudja, hogy nem jó. Ehhez nem kell kereszténynek lenni. Általános. Istennek vannak olyan eszközei, és olyan tényezőket használ, amiben bárki végig gondolhatja a felelősségét, olyan dolgok ezek, amelyek figyelmeztetik az embert, a teremtett embert, hogy Isten van, és amelyeket egyfajta hívásnak fölfoghatunk. Ilyen a történelem, a teremtett világ, az erkölcsi rend, a lelkiismeretem, mint egy felszólítás, figyelmeztetés Isten valóságára és hívására. Nem véletlen ám azért az, hogy a legnagyobb tudósok, a legnagyobb gondolkodók és kutatók előbb-utóbb rájönnek, hogy ez a teremtett világ, ami a vizsgálatuk tárgya, ez nem lehet olyan, amilyen véletlenül. Eszembe jutott, hogy készültem a Fónyad Laci bácsi, a fia pótpresbiterben nálunk, Fónyad Laci, ő is doktor. Az idősebb Fonyad Laci bácsi a Ján Ferenc kórháznak volt az igazgatója. És egyszer bement hozzá egy nő, és vitte a leletét. Gyógyíthatatlan beteg volt. És a papíron az volt, hogy gyógyult. És kérdezi a főorvost, a nagy tekintélyi szakembert, hogy doktor úr, ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy meggyógyultam? És annyit mondott, hogy asszonyom, fogalmam sincs. Menjen haza és adjon hálát az Istennek. Na de doktor úr, mégis szakmailag, asszonyom, halvány fogalmam sincs. Menjen haza és adjon hálát az Istennek. Agykutató, szívérsebész, ezek külön kis történetek. Mondják el, hogy amikor eljön az a pont, amikor azt mondom, hogy nem tudom, akkor kinyitom a templom ajtót és bemegyek. Mert olyan csodákkal találkoznak, olyan konkrét, a tudomány, az empiria szempontjából lehetetlenségekkel, hogy azt mondja, hogy itt a tudományom megállt, itt valami nagyobb kell, hogy következzen. De hát csak gondoljunk bele, honnan vannak a betegségek. Tudja ezt az ember, hogy mi lesz egy sejtel? Hogy lesz a gyógyulás? Hogy létezik az, hogy az egyik a rákból meggyógyul, ugyanabból a rák fajtából a másik belehal? Ha egy ember értelmes ember, akkor előbb-utóbb elkezd gondolkozni, hogy ezek nem lehetnek véletlen dolgok. Aki elkezdi vizsgálni a csillagokat, a világ mindenséget, az előbb-utóbb rájön, hogy ez nem lehet véletlen. Sokféle figyelmeztetést, hívást küld Isten. Ez az általános hívása, de van speciális is. Ez azért fontosabb, mert nem a teremtett emberből és a világból, hanem az Úr Jézus Krisztusból indul ki. Ez az ige. Ez a verbális, amikor Isten megszólal egy ember életében. Nem csak külső jeleket ad, hanem beleszól egy ember életébe személyesen. A testélet íge Jézus Krisztus és Jézus Krisztus tanítása. Ez az az ige, amit hirdet az egyház, ez az élő ige változtatja meg az életeket. A Szentírásban számos példa van arra, hogy a hívást elfogadják emberek, és vannak, akik nem fogadják el. Ez megint egy rettenetesen nehéz kérdés. A Kálvin Jánosnak a predestináció tana innen indul, hogy leírja, hogy fölállok a szószékre minden vasárnap, prédikálok a hallgatóságomnak, ő megtér, ő nem tér meg, ő megtér, ő nem tér meg. Hogy van ez? Ezek nagyon nehéz dolgok. Van, aki a Szentírás lapján is olvassuk, elfogadja az evangéliumot, befogadja, a másik pedig visszautasítja. Ha jól emlékszem, Festus mondja például, hogy pápá, majdnem keresztjén létettél. Majdnem. A Máté 22-ből olvassuk a királyi mennyegzőről szóló történetet, az Úr Jézus mondja el. Azt mondja, az Isten országa olyan, mint egy lakodalom, egy mennyegző. Izraelben 7 napig tartott, ettek, ittak és táncoltak. Egy mennyegző. A király elküldi az embereit, hogy a hivatalosok jöjjenek el. Igen, ám, de a hivatalosok azt mondják, hogy nem érnek rá, az egyik kereskedni megy, a másik a mezőjére megy. És vannak a királynak emberei, akiket összevernek. Akkor a király újra elküldi a hivatalosokhoz, és hívja őket. Ez a vokáció, és akkor Isten hív. Hívja őket a lakodalomba. Akkor sokat közül megölnek. A küldöttek közül, a hírnökök közül megölik őket. Akkor a király megharagszik, sereget küld, és megölik azokat, akik nem mentek a hívószóra. Akkor azt mondja a király, rendben van, most az utcasarkokról és mindenhonnan gyűjtsétek össze az embereket. Azt mondja az ige, hogy jót és gonoszt egyaránt, és hozzátok el őket a lakodalomba. Akkor ezek a királyi emberek összegyűjtik a különböző embereket az utcákról, és leültetik. És mert elkezdődne a lakodalom, a király bemegy, és körbenéz az ott ülőkön, és megnézi a ruhájukat. Odáll egy ember mellé, aki olyan öltözetet vett fel, ami nem illő. Azt mondja, hogy barátom, hát hogy jöttél? Hogy érkeztél a mennyegzőre? És őt kivezetik a külső sötétségre. Jézus úgy fejezi be a példázatot, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Istennek van tehát egy általános hívása, és van egy speciális hívása, amivel minket hív, szólít az igéink keresztül. Akik meghallják, befogadják Isten igéjét, azok találkoznak az Istennel, a Szentlélek belső vezetése alá kerülnek. Most kanyarodunk rá a kérdésre. Honnan tudhatjuk, hogy mi mire kaptunk elhívást? Talán most már az világos, hogy az Isten speciális módon a hirdetett ige által elér embereket, és akit elér, az pontosan tudja, hogy engem elért. Ha szerelmes vagyok, azt pontosan tudom, hogy szerelmes vagyok, igaz? Az elhívás első értelemben itt is az örök életre szól. Megint kitágítom egy picit a képet. Isten elhívása első számú értelemben az örök életre szól. Hogy Isten kiválasztott, megszólított, elhívott embereket, és ez nem egy 5 évtizednek szól, nem 6-nak, 4-nek, 3-nak, 9-nek, kinek mennyi, hanem az örök életre hívja el, választja ki az ő embereit. Az örök életre szól. Valami nagyobbról van itt szó, mint ami a kérdés egyébként nagyon fontos kérdés feszeget. Ebből következik a kérdés második része, mire kaptunk? Én arra gondolok, hogy itt aki kérdezi, az a szolgálatra gondol. Mi a feladatunk az életben? Mi a dolgunk, ha már elhívott emberek lettünk? Ezt is két része bontanám. Van egy általános, és van egy speciális. Mi az általános feladata egy embernek, akit elhívott az Isten, akit megváltott az Isten, akiben elkezdett munkálkodni? Mindenképpen az, hogy dicsőítsük Istent. Isten arra teremti az embert, hogy dicsőítse és magasztalja őt. Gondoljatok bele a Jelenések könyvébe. Nem azt olvassuk, hogy van ott egy mennyei kórus, ahol imádják és dicsőítik a bárányt, és éneklik a bárány énekét. Ott a mennyei Isten tiszteletem, az Isten tisztelet magja, az, hogy imádják az Istent, és ezt kifejezik. Ének szóval is kifejezik. Nem csak mennyei feladat. A teremtett, megváltott ember feladata, dicsőíteni az Istent. Dicsőíthetjük az Istent mindazzal, amink van. Dicsőítenünk is kellene őt. A két kezünkkel, a tehetségünkkel, a szorgalmunkkal, a hangunkkal, a tetteinkkel, azzal, ahogy megéljük a párkapcsolatunkat, a zene értésünkkel, hangszertudásunkkal, értelmünkkel, szavainkkal, kinek milyen van. Istenre néző, őt dicsőítő életet vár tőlünk az Isten. És hogyan hat ez ránk? A mi életünk is más lenne. Ugyanis az, aki Isten imádó életet él, az, aki Isten dicsőítő életet él, az azt feltételezi, hogy ő egy megajándékozott, örömmel teli, szívű ember. Isten nem csak a mennyben, de a földről is várja az ő dicsőségének megéneklését mi tőlünk. Aztán ugyanilyen általános még, hogy kép másnak kellene lennünk. Akiket elhívott Isten magának, azok tudatosan követségbe járó emberek, vagy azoknak kellene lenniük. A követ tud valamit. A követ azt tudja, hogy itt ez a földi vándorlás, ez letelik. Egyszer a követség földi mandátuma lejár. Addig a feladatot el kell végezni, de vár egy másik világ. Amikor az a mandátum, ami itt ide szólt, lejár, az örök Isten örök világa vár. Minden nap e felé megyünk. Holnap egy nappal közelebb leszünk ehhez az időhöz. Követségben vagyunk. Arra hívottál minket Isten, hogy rajtunk áradjon tovább az Úr Jézus lelkisége, indulata és szavai. És van egy speciális elhívása is. Azaz, vannak emberek, akiket az Isten elhívott, kiválaszt egy feladatra, megszólítja és elindítja abba a konkrét munkába. Van speciális elhívás is. Egy-egy feladat. Erről azért nehéz beszélni, mert azt, hogy kit, mire választ ki az Isten, kit milyen szolgálati területre küld, ezt az az ember fogja tudni, akivel ezt az Isten megérteti. Azért nehéz erről általánosan beszélni, mert ha az Isten valakit megszólít és beállít egy munkába, azt ő tudja meg az Isten, hogy mikor, hogy, ki által, miért szólította meg, hívta el és rendelte el arra a munkára. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten konkrét elhívása nem emberi szempontok alapján történik. Szerintetek ma mondjuk egy református szószékre megválasztanának egy embert, aki mondjuk 40 évig pásztor volt, gyilkolt, dadogott, nem tudott rendesen beszélni. Én azt gondolom, hogy nem választanák meg. Isten meg kiválasztja Mózest, mert hogy ez ő, ez is ő. Isten nem emberi szempontok alapján választ, hogy ki alkalmas, ki nem. Abszolút szuverén úrként dönt arról, hogy kit milyen szolgálatba állít. Isten nem az iskolai végzettséget nézi. Sem azt, hogy valaki csinos, tehetséges vagy szép. A szívünket nézi, és azt, hogy talál-e benne odaszánást és hűséget. Azt nézi az Isten, az odaszánt szívet. Ha az Isten kiválasztott téged egy konkrét feladatra, szolgálatra, akkor alkalmassá is tesz majd, és kinyit előtted ajtókat, más ajtókat pedig bezár. Ha Isten kiválasztott téged egy konkrét feladatra, amiben téged küld el, lelki munkáról beszélek, akkor Isten fog téged alkalmassá tenni, lezár előtted utakat, és kinyit előtted ajtókat, ahol nem mehetsz, és ahol menned kell. Tíz esetből 9,5-szer az történik, hogy az embernek van erről egy látása, elgondolása, véleménye, és nem úgy lesz. Már amikor az ember végig gondolja, hogy hogyan is lesz Uram ez a szolgálat, és akkor az ember ezt tervezgeti. Nem úgy lesz. Általában nem úgy lesz, mint ahogy gondoljuk. De ettől nem kell félni. Mózes sorolta a kifogásait. Uram, hogy engedné el a fáraó ezt a népet? Hogyan hallgatnak majd rám? Figyeljétek, hogy kezdődik az ő szolgálata. Hát hogyan hallgatna a fáraó rám? Nem Istenre, rám Mózesre. Amikor az ember a szolgálat elején van, akkor önmagát nagyon-nagyon központi elemként látja ebben a szolgálatban. Ilyenek vagyunk, emberek vagyunk. Hát Uram, hogy hallgatna rám a nagy fáraó? Nem Mózes, itt nem rólad van szó. Eszköz vagy. Csak eszköz. Fontos eszköz, de csak eszköz. János, hogy beszél, keresztelő János? Nem akarok más lenni, csak kiáltó hang a pusztában. Hang. Én ennyi akarok lenni. Milyen alázat. Aztán Mózesről azt írja a Szentírás, aki még így kezdi, hogy én, hogy a világ legszelídebb embere lesz. Aztán azt is mondja Istennek Mózes, hogy Uram, én dadogós ember vagyok, nehéz nyelvű ember vagyok. Keresi a kifogást, ne kelljen menni a szolgálatba. Figyeld Isten válaszát. Ebbe a dadogós, rossz beszédű emberbe az is benne, hogy Uram, hát te alkottál így, igaz? Van egy kis fogyatékosságod. Gondolj a saját életedre, hogy hányféle fogyatékosságodat látod. Hát menni fog ez a szolgálat, csak rendbe kéne tenni ezt a dolgot. Nem érinti meg, hogy szép beszédű ember legyen. Hadd mellé egy másikat. Akkor itt van Áron, a testvéred. Majd ő beszél helyetted. Mózesnek lenne látása arról, hogy a szolgálatot ő miben és hogy végezze el. Csak Isten nem így gondolja, hogy ő. Pál apostol olvassuk, hogy háromszor könyörögtem, hogy vegye el a keresztemet. Nem tudjuk ez mi volt. Valakik azt mondják, hogy epilepsziás volt, mások mást. Nem ez a fontos. Volt egy gyógyíthatatlan betegség. Isten nem veszi el. A kijelentés nagysága miatt, hogy el ne bizakodj. Van az ember fejébe a szolgálatról egy kép, egy gondolat, hogy majd így, majd úgy, majd amúgy, Isten meg áthúzza. És lesz, amit ő megmondott, mert úgy lesz, csak nem úgy, hogy az ember elképzelte. És valóban éppen Mózest emeltem ki a sok megszólított ember közül, emberileg totálisan lehetetlen küldetés. Csak hogy van itt még valami, és ez Isten szava és ígérete, ez pedig így hangzik, én veled leszek. Ez az egy mondat kíséri végig Mózesnek a szolgálatát. Amikor összedőlni készül éppen az, amit végez, hogy kihozza a népét, mert mondjuk előtte a tenger, mögötte meg a világ legkosszabb hadserege. Csak egy valami ilyen van Mózesnek. Én veled leszek. Ezt mondja Isten neki az égő csipke bokornál. Ennyi. Ez a mandátuma. Ez minden. De ez tényleg minden. Aki ilyen speciális feladatot kap, akit Isten megbíz egy munkával, szolgálattal, azt Isten alkalmassá teszi ő, úgy, ahogy ő gondolja, nem ahogy én, és vele lesz. Még annyit hadd mondjak el, hogy Isten világában veszélyes az önjelöltség. Azok az emberek, akik önmagukat alkalmasnak tartják például egy-egy lelki szolgálatra, azok biztosan nem azok. És nagy kérdés, hogy elhívott emberek-e. Beszélgettem így, megvan egy-két ilyen beszélgetés, amikor mondták nekem, hogy hát ki, ha én nem lennék alkalmas egy bizonyos kör, közösség vezetésére. És nem akartam megbántani, csak tudtam, hogy minden vagy csak alkalmas nem. Ez egészen biztos. Ez egészen biztos. Hogy Isten téged mikor hív el egy konkrét, ilyen speciális elhívásra és szolgálatra, ki által, mert Isten embereket felhasználhat. Isten embereket felhasználhat. Ki által? Hogyan? Milyen körülmények közt? Mire? Mire szól az a konkrét elhívás? Ezt én nem tudom. De azt igen, hogy az ő elhívott gyermekeinek feladatot ad. A munka sok, és a munkás kevés. Istennek kellenek az ilyen munkatársak, mint mi. Az is egészen biztos, hogy a szolgálat erőn felül való dolog. Messze túl van a képességeinken, messze túl vannak rajtunk. De ez is egy különös dolog, hogy a szolgálat terhe, sokszor lehetetlensége, sokszor a szolgálatból jövő szenvedés átformálja az ember gondolkodását. Az ember elkezd máshogy látni, érezni, gondolkodni, amikor ezek a lelki terhek rajta vannak. Abban a pillanatban, hogy valaki egy lelki közösségben, vagy egy ember, aki felé Isten elindította, bizalom születik a két ember között, és elmondja nekem azt, ami az ő lelkének a fájdalma, a nyomorúsága, a kudarca terhe, az enyém is lesz. És abban a pillanatban találkozok a lehetetlennel, azzal, hogy nincs hatalmam arra, hogy annak az embernek segítsek. Nincs. Egyikünknek sincs. Ugyanis ez nem intelligencia, nem olvasottság, nem tudás kérdése. Nem értünk a másik lelkéhez. Önmagunkhoz se értünk. Nem ugye a másik lelkéhez. Itt jön be a lehetetlen. És itt jön be Istennek az az ígérete, hogy de én veled leszek. És ha én küldtelek, ha én ruháztalak fel, majd adok. De ez az ember általában nagyon sok pofont kap, amíg odáll és azt mondja, hogy hát én uram. Aztán rájövünk, hogy olyanok vagyunk a másik ember lelkébe, mint elefánt a porcelánboltba. Annyira nem értünk. Annyira nem tudjuk, hogy a másik ki igazán. Mert a legtöbb esetben a másik sem tudja önmagáról, hogy ki igazán. Ezek nagyon érdekes dolgok. Amikor az ember találkozik a lehetetlennel, azzal, hogy nincs hatalmam arra, hogy meggyógyítsam a másikat, nincs hatalmam arra, hogy besegítsem az üdvösségbe, nincs hatalmam arra, hogy a lelki sebeit bekötözzem, de a súlya már az ember lelkén, ott van a másik életének, akkor az engem kezd el átformálni, engem, a segítőt, a lelki gondozót, a munkatársat, teljesen mindegy, mindig nevezem. Amikor az ember találkozik a maga tulajdonképpen fogyatékosságával, ez az az út, amikor kinyílik előttünk Isten világa. Ezen az úton éljük át a csodákat. Az Istennek meg mégis mindenre van hatalma, és még engem is föl tudott használni. Sokan élik ezt át, sokan élték is át, Mózestől Pálig. Sok mindenkit lehetne mondani. Befejezem, a hűség, az engedelmesség olyan érték, ami kincs a földön és a mennyben is. Amiből áldás száll az emberre, a hűség és az engedelmesség. Mind a kettő. Mind a kettő. Akármilyen kis feladatot bízott rád az Isten, ha már van ilyen, legyél benne kitartó és hűséges. Akkor is, ha fúj, akkor is, ha szerelmi csalódásod van, akkor is, hogyha gyászolsz, akkor is. Mert az Isten azt nézi, hogy a szívünk hűséges ahhoz a szolgálathoz, amit elvállaltunk. Legyen az egy emberért való ima. Ha megfogadtad, hogy minden nap könyörgök azért az emberért, akkor könyörög. Legyél benne hűséges, áldás száll rád. De meg fogod tudni, hogy milyen rettenetesen nehéz a szolgálat. A legkisebb szolgálatban is a hűség. A hűség. Bármilyen kis szolgálatod, küldetésed van, azt tanácsolom, az ige által, hogy legyél benne hűséges. Hidd el, hogy az Isten megáldja. Megáldja. És téged magadat is meg fog változtatni ezek a tapasztalatok által. Még egyszer mondom, legyen a szolgálat bármilyen kicsi. Isten nem ott szokta kezdeni, hogy püspökké teszi a, nem tudom, 20 éveset, vagy a 35 éveset. Hanem ott szokta kezdeni, hogy rábíz 3-4 lelket. Aztán kiderül, hogy az 3-4 is elmegye, vagy lesz 8. Ezért olvastam fel azt az igét, amit felolvastam. Bármilyen szolgálatba indított el az Isten, bármilyen munkába állított be, kívánom, hogy tudjunk hűségesen megmaradni benne, ha fúj, ha esik, ha nagyon nehéz, ha nagyon boldog vagyok, ha nagyon nem érek rá. Minden elnére, mert abból áldás szár rám, és mennyi kincseket gyűjtök. Hogy egyszer az Úr Jézus ezt mondhassa, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe. Isten adja, hogy így legyen a mi szolgáló, elhívott szolgáló életünkben. Ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a te elhívásod nem csupán e földre és földi munkákra és szolgálatra hív, hanem mindenek előtt az örök életre, amiben úgy szeretnénk hinni, amit annyira nem tudunk elképzelni sem, hiszen itt az idő korlátaiban élünk, abban az időnek annak az időnek a korlátaiban, amit te magad teremtettél. Mi végések vagyunk, a látásunk, a gondolataink is véges, és nem igazán értjük ezt a szót, hogy örök. Próbáljuk mégis fölfogni, elhinni, megköszönni, hogy a mi elhívásunk nem ideig való, hanem örök. Köszönjük, hogy az elhívó, ez a Jézus, akinek a kezéből egyikünket se ragadhatja ki semmi és senki. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te magad vagy a biztosíték annak, hogy az örök életre való meghívásunk, az elérhesse a szívünket, és egyszer valósággá lehessen. De kérünk speciális, a földi időre szóló elhívás megértéséért is. Romold a lelkünkbe azokat az akadályokat, amelyek nem engedik, hogy beálljunk a te szőlőskertetbe, hogy meghalljuk azt, hogy mi a mi konkrét feladatunk,
hogy milyen munkába akarsz beleállítani bennünket. Köszönjük, hogy mindenki, akit elhívtál, mindenki, akit megszólítottál, az kap feladatot is. És oly sok a munka, ha körbenézünk a családjainkba, munkahelyünkön, iskolába, ebbe a hazugságba és halálba vergődő világunkba. Bizony sok a munka, és úgy tűnik, hogy a munkás kevés, a hiteles munkás még kevesebb. Szeretnénk mi ilyenek lenni a kegyelmed által. Add, Urunk, hogy itt vagyunk, egy se veszünk el. Add, Urunk, hogy mind ott lehessünk egyszer majd, abba a mennyei kórusba. Hadd dicsőítsünk mi is ott téged. És már itt a földön is. Ajándékozz meg bennünket olyan örömmel, mi a szánkat naponként hálával tölti meg, és ezt az emberek látják, hogy bár az életünk nem gondtalan, mégis más, alapvetően más töltésű élet. És add meg azt is, Urunk, kérünk, hogy add vegyük komolyan a mi követségünket mindenben, amiben élünk. Hadd mutatkozzék ez meg a körülöttünk élőknek, és az ő javukra is. Engedd meg nekünk, hogy odaszentelt életet lehessünk Krisztus Jézusért. Amen. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, ha mindennapi kenyerünket add meg nékünk. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, te szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.